Zöld egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Veres Tamás ökológiai közgazdást, a Budapesti Corvinus Egyetem tanársegédét. Szia, Tomi!
Szia, Szandra! Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat!
A mai adásunk témája azok a sikeres szervezetek, akiket a profit nem érdekel, vagy nem a profit érdekel. Mielőtt elkezdjük a témát boncolgatni, azt szeretném kérni tőled, hogy röviden mutatkozz be, hogy a hallgatók is tudják, hogy kivel beszélgetek.
Tehát én 2017-ben kezdtem meg a doktori tanulmányaimat a Corvinus Egyetemen, a gazdaságetikai központban, és ami engem elsősorban odahúzott, az az, hogy milyen olyan lehetőségei, modelljei lehetnek a közös cselekvésnek, ahol az alapszükségletek kielégítése kerül előtérbe, és minden más szempont, gazdasági vagy nem gazdasági, az pedig sokadlagos. Tehát ez hozott engem a kutatói pályára.
A zöld egyenlőségben több mint 3 éve beszélgetünk arról, hogy hát valószínűleg nem lehet fenntartható világot építeni úgy, hogy nem lépünk túl a haszon maximalizáló logikán, és hogy nem tudjuk meghaladni ezt a mindent elsöprő profithajhászást. De hát persze mi ezekről elméletben beszélgetünk, viszont vannak olyan szervezetek, akikét tényleg minden tiszteletem, akik ezt megpróbálják nem csak az elméletben, hanem a valóságban is létrehozni. És hogy te ilyen szervezeteket vizsgáltál a kutatásodban, és arról szeretnék beszélgetni most veled, hogy egyáltalán mi hajtja ezeket a szervezeteket, mivel küzdenek, mitől sikeresek, de hogy mielőtt belekezdenénk ebbe, próbáljunk meg néhány fogalmat tisztázni. Te úgynevezett community-based organization-eket vizsgáltál, amit magyarul közösségi szervezetnek fordítanak, de hogy mik is ezek a közösségi szervezetek, és eltérnek ezek a közösségi vállalkozásoktól, vagy a sima non-profit szervezetektől? Hogyan lehet egyébként ezeket így, nem tudom, definiálni?
Igen, tehát a fogalmi tisztázás az fontos, és ugye közösségi szervezetekről beszélek a kutatásban, meg közösségi gazdaságról, és hát valahogy meg kell indokolni, hogy miért van ott az a közösségi jelző. És ugye ez egy, tehát megvan az a veszélye, hogyha bármi elé oda tesszük azt, hogy közösségi, akkor egy olyan kihallása lesz, hogy ez egy automatikusan valamilyen minden esetben pozitív, az összefogást lehetővé tévő ilyen valamennyire rózsaszín dolog, de a közösség is lehet tere a felhatalmazásnak, a jólétnek, egymás segítésének, és a közösség lehet tere az elnyomásnak is, és ugye lehet ellensége az egyéni szabadságnak, vagy az egyéni jólétnek. Tehát önmagában itt a közösségi, az ezen a ponton még nem egy normatív fogalom, vagy nem egy normatív kategória, hanem én azt kerestem, egy olyan fogalmi hálót, rendszert, amiben egyszerűen a fókusz az azon van, hogy valódi emberi szükségleteket elégítsünk ki, tegyük ezt úgy, hogy a helyi és az egyéni autonómiát tiszteletben tartjuk, tehát az önrendelkezést, és mindezt olyan módon történik ezekben a szervezetekben, hogy felhatalmazó módon, tehát egymást erősítve, egymást segítve. Tehát az én kutatásomnak a keretében a közösségi, az ugye erre vonatkozik, és itt az, hogy milyen konkrét jogi szervezeti formát, ha egyáltalán valamit vesz föl ez az adott szervezet, az másodlagos. Tehát azok a szervezetek, akikkel volt szerencsém beszélni, kapcsolatba kerülni. Van köztük for profit KFT, ZRT, non-profit szervezetek, alapítványok, szövetkezetek, és így tovább. Igazából a lényeg az az a hármas, amit az imént említettem.
Tehát ezek arra jönnek létre, hogy valamilyen alapszükségletet elégítsenek ki, és felhatalmazó, autonóm közösségeket hozzanak létre. Hozol nekünk néhány izgalmas példát a világból ilyen szervezetekre? Csak hogy el tudjuk képzelni, hogy ők mit csinálnak, milyen tevékenységeik vannak, mire jönnek létre.
Igen, tehát szerintem az egyik leginspirálóbb példa az Venezuelából érkezik. Ez egy szövetkezeti háló. Az a nevük, hogy Cecosse Sola, és ők 1967-ben alakultak, és ugye az elmúlt 50 plusz évben folyamatosan bővülnek és növekednek. Már a 40 különböző szövetkezet a tagja, túlnyomó részt élelmiszertermesztéssel és annak a piacosításával foglalkoznak. De az utóbbi években annyi forrást tudtak összegyűjteni, és ugye a szövetkezeti formában korlátos az, hogy a dolgozói tulajdonosok azok mennyi pénzt tudnak ebből kivenni. Tehát jelentős a visszaforgatása az erőforrásoknak, hogy 2009-ben egy 7 millió USA dolláros egészségügyi központot tudtak megnyitni, és ők ezt úgy határozzák meg, ezt az egészségügyi központot, hogy ez nem magán, sem állami, hanem közösségi, kommunitáriánus egészségügyi központnak hívják. Ez egy nagyon felszerelt intézmény, van benne gyermekgyógyászat, nőgyógyászat, röntgen, labor, urológia, ortopédia, pszichológia, stb. Stb. És amitől különleges, ugye egyrészt az, hogy ez egy teljesen alulról jövő kezdeményezés, önszerveződő és önfinanszírozó. Egy olyan térben, tehát hogy Venezuela ugye az elmúlt évtizedekben gyakran élt át súlyos politikai válságokat, politikai-gazdasági válságokat, és ez egy másfél milliós városban jött létre ez a kórház, direkt azon a részén a városnak, ahol a legtöbb a nélkülöző ember, akinek valószínűleg nincs, vagy nagyon szűkös forrásai vannak, hogy amúgy hozzáférjen egészségügyi szolgáltatáshoz. Tehát az ő árazásuk az szolidáris alapon történik. Évente több mint 200 ezer beteget látnak el, és nagyon fontos, hogy mivel hogy önmaguk urai, tehát az önrendelkezés az jelen van az a szövetkezet tagjainak a rendelkezése, hogy hogyan csinálják a dolgaikat. Ezért például sokszor, amikor az állami meg a magánszektorbeli szolgáltatások leállnak, vagy a hiperinfláció miatt elérhetetlenek, vagy a gyakori áramkimaradások miatt elérhetetlenek, azokban az esetekben ez a kórház ez tovább üzemel, és gyakran abban az adott néhány hétben vagy hónapban ingyen látja el a rászorulókat, és az ő legnagyobb megdöbbenésükre, akivel csináltam az interjút, azt mesélte, hogy azon lepődtek meg, hogy miután visszaáll a viszonylagos rend, utána a legtöbb ember, aki segítséget kapott a kórházban, ők bemennek és utólag fizetnek azért az adott szolgáltatásért, de már egy ilyen szolidaritási díjat. Tehát azt látjuk, hogy akár egy nagyon modern technológiával működő egészségügyi intézményt is lehet alulról jövő formában összehozni. Az még nagyon fontos, hogy nagyon törekednek a minél kisebb hierarchiabeli különbségre a szervezeten belül. Tehát a kórházi dolgozók közül az orvosok és egyes technikusok kapnak viszonylag magasabb bért, mindenki más egyenbért kap, vagy közel azonos bért kap, és az adott embernek, az adott dolgozói tulajdonosnak az élethelyzete és befolyásolja ezt a bért. Tehát, hogyha mondjuk nekem családom van, akkor valamivel magasabb bért fogok kapni. Átlagban az elmondható, hogy a venezuelai átlag megélhetésnél jelentősen jobb anyagi körülményeket ad ez a forma. És még egy nagyon fontos küldetésük, hogy ők azt határozták meg, hogy nem csupán annyi a céljuk, ami már önmagában sok és elég lenne, hogy egészségügyi szolgáltatást nyújtani a rászorulóknak, de hogy mindezt tegyék közösségi módon, ahol próbálják a hozzájuk forduló embereket olyan módon kezelni és bevonni a gyógyulásukba, hogy ők ne csak passzív a gyógyszereket bevevő, vagy az adott eljárást elvégző emberek legyenek, hanem hogy proaktívan álljanak hozzá a saját egészségükhöz, és egy közösségi téré akarnak válni, ahol az egészség az csak egy ürügy arra, hogy közösséget alkossunk, és hogy odafigyeljünk egymásra. Tehát szerintem ez egy csodás példája a közösségi összefogásnak a világ túlsó végéről.
És egy csodás példája annak, hogy miért nem működik a világ. Tehát, hogy ugye ott van a magánegészségügy, ami kirekesztő, ami iszonyú tömegeknek nem ad semmilyen választ. Tehát egy példája annak, amikor a piac az nem old meg semmit, az megold néhány ember számára, vagy hát a társadalom egy bizonyos rétege számára, mások számára meg nem. Ugyanakkor ugye példa arra is, amikor az állam teljesen alkalmatlan arra, hogy alapszükségletek kielégítését normálisan megszervezze, és akkor utána persze bejön egy ilyen köztes szereplő, és megpróbálja tényleg megoldani saját erőből ezt az egészet. Ami hát nyilván nagy kérdés, hogy akkor ezt kellene felskálázni, akkor ez jobban működik, vagy ez csak egy ilyen résbe tud benyomulni. Te hogy látod ezt?
Igen. Én feltettem azt a kérdést ennek a szövetkezeti tagnak, aki interjút adott, hogy szerinte alkalmazható-e, adaptálható-e az ő modelljük a világ más részeire. És ő azt mondta, hogy szerinte minden közösségnek helyben kell magát megszervezni az adott helyi jellemzőkre, kihívásokra és lehetőségek mentén. Tehát ő azt mondta, hogy egyáltalán nem biztos, hogy mondjuk ezt Londonban, vagy Dél-Afrikában, vagy máshol ezt meg lehetne csinálni. Ők ugye, tehát 67-ben alakultak, tehát ez egy tényleg egy 50 éves kísérletezés, egy több mint 50 éves tanulási és fejlődési folyamat, ami a világnak azon a pontján hihetetlenül jó eredményeket, hihetetlenül jó szolgálatot tesz. És szerintem az inspirációs ereje kell, hogy beszéljen hozzánk hangosan, mondjuk itt Magyarországon, vagy a világnak ezen a felén, de mindenképpen sokat kéne gondolkodnunk, és kísérleteznünk, és dolgoznunk azon, hogy ez mondjuk egy ilyen, nem tudom, nyugati, vagy egy teljes, ebben a teljesen más környezetben hogyan működne.
Igen, 20 ilyen szervezetet használtál esetként, és elemezted ki a működésüket, és az a kérdésem, hogy mi hajtja ezeket a szervezeteket? Ugye eddig az volt az elképzelése a főáramú közgazdaságtannak, hogy hosszú távon csak a profit tudja fenntartani a lelkesedést és a működést. Ezek a szervezetek viszont nem arra jönnek létre, hogy profitot termeljenek, hogy akkor mi hajtja őket előre? Ugye ez a venezuelai példa is azt mondja, hogy 50 éve léteznek, 50 éve fejlődnek, és hogy mi az, ami hajtja?
Igen, tehát itt a válasz az interjúban az volt, hogy a hogy ezeket az embereket a szolgálat hajtja, és hogy tehát ez egy tényleg radikálisan a gyökereinél eltérő gondolat arról, hogy nekünk embereknek milyen viszonyunk lehet egymáshoz, és hogy itt azt lehet látni, hogy ezeknél a közösségi szervezeteknél ők akkor maradnak sikeresek, hogyha sikerül ezt a hármast fenntartani, hogy szükségleteket elégítünk ki, az autonómiát legalábbis tiszteletben tartjuk, vagy bővítjük, és felhatalmazó módon tesszük ezt. Minden szervezetnek tulajdonsága, hogy egy saját szabályrendszert képesek megalkotni, és ezt a szabályrendszert, ezt a közösség tagjai közösen hozzák létre. Tehát már ez is önmagában a játékszabályok bevonó módon kerülnek meghatározásra. A játékszabályok betarthatók és betartathatók, ez nagyon fontos, mert ugye ez az elköteleződést, a részvételt fenntartja és erősíti. És alapvetően itt és ez nagyon fontos, hogy itt nem az történik, hogy biztos, hogy van valamilyen szintű, nem tudom, kontraszelekció, hogy bizonyos embereket jobban vonz ez a részvétel, de azt lehet látni, hogyha az adott környezet, az adott szervezeti szabályok lehetővé teszik, hogy segítők legyünk egymással, akkor ezek a példák azt mutatják, hogy mi emberek nagyon is hajlamosak vagyunk proszociálisak lenni, tehát segítőkészek lenni egymással. Tehát én azt kell mondjam, hogy a visszatérő minta, hogy mi hajtja őket, az, hogy egyszerűen jobb úgy élni a hétköznapjaimat, hogy érdemben jó dolgokkal tudom segíteni a közösségemet, és a családomat, és a környezetemet.
Akarnak ezek a szervezetek növekedni? És ha nem akarnak, akkor vajon ez azt jelenti, hogy lehetséges nem növekedési kényszer alatt szervezni bizonyos gazdasági tevékenységeket? Vagy hogy ennek hogy ne akarjanak növekedni, vannak előfeltételei, mondjuk nem vesznek fel hiteleket, vagy ilyesmi. Tehát hogy ezeknek a háttere kiderült például finanszírozási szempontból?
Ugye különböző... Tehát különböző életszakaszban, vagy létezési szakaszban vannak ezek a szervezetek, és akkor különböző céljaik lehetnek, és az is lehet, hogy a tagság között eltérő elképzelések vannak a hogyan továbbról. Minden esetre azok a szervezetek, amik hosszú távon sikeresek tudnak maradni, tehát meg tudják tartani ezt a közösségi fókuszt, ezt az alap hármast, amivel már többször beszéltünk, ha be is vonnak külső forrást, akkor azt olyan helyről teszik, ahol velük szemben, tehát ezért a hitelért szemben nem kell feladniuk az önrendelkezésüket. Tehát mondjuk jellemzően etikus bankok tudnak hosszú távú, alacsony kamatozású hiteleket adni. Vagy kitalálnak olyan közösségi finanszírozási módszereket, ahol magánszemélyek tudnak hozzájárulni ennek az adott szervezetnek a bővüléséhez. Bővülni szeretnének-e? Sok esetben igen, amikor már jók a feltételek, a lehetőségek, de a bővülés az nem önmagáért való, tehát ez nem egy megalomán projekt, hanem azért, hogy ki tudják terjeszteni ezt az általuk jónak vélt és jól csinált tevékenységet. Tehát azt hiszem, hogy az egy közös pont, hogy ezt a közös úgy nőni, hogyha ez a közösségi karakter meg tud maradni. Hogyha ez veszélybe kerülne, akkor én azt látom, hogy nagyon erősen megkérdőjelezik, hogy felvegyék-e azt a hitelt, nagyon erősen megkérdőjelezik, hogy bemenjenek-e abba az utcába, ahol veszélybe kerülne a szükségleteknek, az autonómiának és a felhatalmazásnak a hármasa.
Mikor tartják magukat sikeresnek ezek a szervezetek? Tehát, hogy ugye ez a cégek esetében, a for profit szervezetek esetében ez elég egyértelmű. Akkor vagyok sikeres, hogyha minél több pénzt szereztem. Ezeknél a szervezeteknél a siker az hogyan csapódik le?
Igen, a siker az nagyon sokféle, tehát multidimenziós, egy-egy szervezet esetében is. Tehát könnyen lehet, hogy az adott környezet megköveteli, hogy pozitív gazdasági mérlegük legyen az adott időszakra nézve, de ők ezt abszolút egy eszköznek tekintik, és nagyon jó szabályokat találnak ki rá, hogy hogyan lehet korlátozni az egyéni vagyonosodást, ami azt jelenti, hogy oké, akik benne dolgoznak, akik érintettek, azoknak a hétköznapi megélhetését, méltóság teljes megélhetését tegyük lehetővé, de ugye ne menjünk el abba az irányba, hogy a túlzott felhalmozás irányába. És a siker pedig azt jelenti, hogy például az imént bemutatott kórház esetében, hogy olyan emberi kapcsolatok alakuljanak ki helyben, amik az egymás segítésén, szolidaritáson alapulnak. És tehát, hogy sokkal nagyobb figyelem van itt a viszonyokra, és a viszonyokat lehet értelmezni emberek között, és emberek és nem emberi létezők között. Tehát jellemzően például azok a szervezetek, akiket vizsgáltam, és ők mondjuk az első számú tevékenységük az élelmiszertermesztés, ők iszonyatosan odafigyelnek rá, hogy szelíd technológiákat használjanak, hogyha használnak, hogy minimalizálják, hogy elkerüljék a vegyszer használatot, hogy ne szennyezzék be a vizeket, hogy a talaj életet azt javítsák, ne pedig pusztítsák, és így tovább. Tehát, hogy ez egy olyan kapcsolat magunkkal és a külvilággal, aminek a középpontjában a jól lét áll. A jól lét áll.
Azért valljuk be, hogy ezek a szervezetek jelenleg eléggé az ár ellen úsznak. Mi az, amivel a leginkább küzdenek?
Igen, tehát, hogy visszatérő probléma a forráshiány, visszatérő probléma lehet az, hogy nagyon gyakran egyébként ellenséges környezetben, tehát, hogy nem csak, hogy nem támogató, hanem egyenesen büntető jogi, szakpolitikai, társadalmi, kulturális környezetben kell, hogy létezzenek, és hogy túléljenek. És azt hiszem, hogy ezeket, és ugye nagyon gyakran arra marad energiája a tagoknak, hogy a napi működést biztosítsák, de például az lenne nagyon érdekes megnézni, hogyha valahogyan tudnánk támogatni a hálózatosodást. Tehát, hogy ezek a szervezetek, akik ezen közösségi logika mentén működnek, hogyan tudnának összefogni. Tehát ugye általában kevés idő marad már a kapcsolatépítésre, a hálózatépítésre más hasonló szervezetekkel. Meg a forrásbevonás terén természetesen az anyagi források óriási segítséget nyújtanak, de ugyanígy a képességek lehetővé tétele. Tehát, hogy akár új tagokkal, akár a meglévő tagságnak ugye a felhatalmazásán keresztül a képességeknek a bővítése.
Egy venezuelai példát hoztál, de hogy az a kérdésem, hogy Magyarországon vannak ilyen szervezetek?
Vannak, és én legalább 4 vagy 5 ilyen szervezettel tudtam kapcsolatba kerülni, és például Magyarországon szerintem az egyik nagyon érdekes ilyen irányzat, akik a lakhatásért, a lakhatás hozzáférhetőségéért küzdenek. Ugye Magyarországon már jó ideje elmélyülő lakhatási válság van, és például az egyik modell, ami nagyon ígéretes, az a szövetkezeti bérlakás modell. Ez egyébként, ha jól tudom, Németországból ered, a 80-as években alakították ki ezt a... Igazából ez egy jogi forma, egy nagyon okosan megtervezett jogi forma, aminek az a lényege, hogy van egy egyesület, aminek az a célja, hogy a lakhatást hozzáférhetővé tegye, tehát kivegye a piaci folyamatok alól, mert ugye most egy nagyon nagy probléma, hogy a lakásoknak, az otthonoknak egy jelentős része az mondjuk rövid távú profit érdekeket szolgál, és nem pedig hosszú távú lakhatást. És akkor hogyan tudunk ebben a térben elmozdulni inkább a hozzáférés felé. És akkor az egyik szerintem nagyon-nagyon jó ötlet az, hogy létrehoznak egy szervezetet, ami egy egyesületből és egy KFT-ből áll. Tehát, hogy van ez az egyesületi társadalmi láb, és van a KFT a gazdasági láb, és az egyesület tulajdonolja a KFT-t, és ezt lehet értelmezni hálózati szinten, és lehet értelmezni egy adott ház szintjén. És az a lényeg, hogy ezek a lakások, amik így bekerülnek ebbe a rendszerbe, elidegeníthetetlenek, és amennyiben az adott lakó fizeti az adott hozzájárulást, tehát igazából bérleti díjat itt a lakók önmaguknak fizetnek, jellemzően ezek a házak hitellel, vagy ezek a társas házak hitellel tudnak létrejönni, ugye ezért is nagyon szükséges az etikus, alacsony kamatozású, hosszú távú hitel. Németországban egyébként kedvező a talaj, mert ott már ismert ez a forma, és ott több etikus bank is működik. Magyarországon például az kihívás, hogy meggyőzni forrással rendelkező szervezeteket és embereket, hogy ezt a formát támogassák. De hogy az a lényeg, hogy ez a lakhatási forma ugye néhány évtized alatt vissza tudja fizetni a hiteleit, és onnantól kezdve pedig már gyűlik a közös kasszába a pénz, a lakások elidegeníthetetlenek, tehát így próbáljuk meg az egyéni opportunizmus, mert ugye egy idő után már nagyon csábító lehet, hogy oké, fizettem 30 éve egy nagyon kedvező, jutányos bérleti díjat, de hogy most már azért szépen eladnám a lakásomat, de ezt nem lehet megtenni. Tehát ameddig használom, addig lakhatok benne. És Magyarországon is vannak már ilyen kezdeményezések, amik ezt a modellt akarják csinálni, és hogy mennyire ígéretes a horizont, tehát Németországban már 152 ilyen lakóház projekt működik. Tehát elindult kicsiben az a folyamat, hogy a spekulatív for profit célok alól kivenni a lakhatást. Tehát ez például szerintem egy nagyon ígéretes magyar példa, adaptálva a magyar környezetre.
Szerinted mennyire felskálázható ez a modell össztársadalmi szintekre? Tehát ha azt mondjuk, hogy megbukik a piaci logika, megbukik a teljesen állami logika, akkor jön a helyébe egy közösségi logika? Vagy ennek a háromnak együtt kéne működni? Vagy mi az, ami egyáltalán ebben a közösségi logikában felskálázható szerinted?
Megkísérelnék válaszolni a skála kérdésre, van két eset, amik szerintem nagyon beszédesek arra, hogy miért az a helyzet ma, ami, és hogy mik a lehetőségeink. És az egyik az a 60-as évekből érkezik, méghozzá a hadiparból. Ez a Lucas Aerospace-nek hívták, ma már más néven és egybeolvadva más vállalatokkal működik, de az a lényeg, hogy ez egy hadipari vállalat volt, ahol az első számú beszállítója volt a brit légierőnek. És itt nagyon jól képzelt szerelők, mérnökök, stb. Emberek dolgoztak, és A 60-as években a menedzsment egy leépítés hullámot tervezett megvalósítani, és akkoriban itt még erősek voltak a szakszervezetek, és a szakszervezet megszervezte magát, hogy hogyan tudná megtartani a dolgozókat, az alkalmazottakat, hogy elkerülhető legyen a leépítés. És amikor összeültek, hogy összeállítsanak egy tervet, és a menedzsmentet meggyőzzék, hogy ne legyen leépítés, akkor előálltak a Lucas tervvel, ami annak az egyik legfontosabb tényezője volt, hogy ők azt mondták, hogy igen, ők most a hadiparban dolgoznak, de hogy minimális, vagy egyáltalán nulla átalakítással, a jelenlegi eszközökkel ők társadalmilag hasznos termelést is tudnának végezni. Tehát itt ők azt mondták, hogy létrehoztak ebben a tervben egy 150 termékből álló portfóliót, ahol minden termék társadalmilag hasznos, tehát nem fegyvereket állítanak elő. Mondom még egyszer, a 60-as évekről beszélünk, és már akkor megújuló energiaforrásokról volt szó, tehát napelemekről, meg szélerőművekről. Felvázoltak egy olyan buszt, ami akár vonatsineken is tudott volna közlekedni, tehát a tömegközlekedést javította volna. Akkor ugye, mivel hogy ventilátorok révén nagyon sok egészségügyi eszközt tudtak volna legyártani, és a többi, és a többi. És ők azt mondták, hogy mi szeretnénk úgy megtartani az állásunkat, hogy itt van ez a 150 termékből álló portfólió, és ez a teljes portfólió az minden piaci előrejelzés szerint for profit eladható. Lehet, tehát vannak olyan elemei, amik mondjuk néhány évig még veszteségesek lennének, de a teljes portfólió biztosan haszonnal értékesíthető. És ez a folyamat ez több mint 10 évig tartott a dolgozói közösség és a menedzsment között, ez a húzavona, hogy lehessen gyártani ezt az adott társadalmilag hasznos termékeket, és végül elbukott, tehát a menedzsment legyűrte ezt a tervet, mert azt mondta egyrészt, hogy a hadipar is társadalmilag hasznos termékeket gyárt, másrésztről pedig igazából ez egy hatalmi kérdés volt, hogy ki mondja meg kinek, hogy mit gyártunk. De ez nekem azt mondja, ez a történet, hogy még azok az emberek is, akik jelenleg jelentős pusztítással járó iparágakban dolgoznak, hogyha megkérdezzük őket, ugye? Tehát, hogyha hagyjuk a közösségi megközelítés logikát legalább valamilyen szinten érvényesülni, akkor sokuknak nagyon konkrét ötletekkel állnak elő, akár heteken belül, hogy hogyan lehet azt társadalmilag hasznosan csinálni. Tehát azt kell mondjam, hogy ez a példa nekem azt mondja, hogy a potenciál az benne van még olyan helyeken is, hogy kívülről nézve, hogyha rárakom azt a címkét, hogy ez egy hadipari vállalat, akkor nem gondolnám, hogy ott van. Tehát, hogy én ezt még csak nem is úgy képzelném el a társadalmi skálázhatóságot, hogy mindenhonnan nulláról gombomót kell, hogy szaporodjanak, hanem ezt a közösségi logikának a hármasságát, a szükségletekre való koncentrálást, az autonómiát és a felhatalmazást, egymás felhatalmazását, ezt lehetne a gazdasági élet több területén is érvényesíteni. Tehát nekem ez a történet ad, nem tudom, ez csökkenti a bennem lévő cinikust, mert azt lehet látni, hogy lehetnek szövetségesek az élet sok területén, amire nem is számítanánk.
Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és köszönöm a hallgatóknak, hogy hallgattak bennünket, hallgassatok bennünket legközelebb is. Szia, Tomi!
Köszönöm a meghívást, sziasztok!
Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ujegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.